További kellemes hétvégét kívánok, hölgyek, urak! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, folytatjuk a Világszámot itt az Inforádióban, Indiával. Goáról már meséltem önöknek a műsor első fél órájában. Még azért pár szót, a Goa féle konyha is egy kicsit Indián belül is más, de annyiban nem, hogy rengeteg zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak. Nagyon sok vegetáriánus van Indiában, de olyan sok, hogy gyakorlatilag, amikor mondom, a héten vendégem volt egy gazdag indiai filmstúdió tulajdonos, akinek egyébként komoly kormányzati pozíciója is volt korábban, és ő is kizárólag zöldségeket evett, az se volt mindegy, hogy hogyan és miként, és ő mondta, hogy amikor például lakásokat eladnak mondjuk egy új lakótömbben, akkor van olyan, hogy megkérdezik, hogy és ön vegetáriánus vagy nem, és hogyha nem vegetáriánus, akkor a nem vegetáriánus lakótömbben kaphat helyet, ahol a nem vegetáriánusok laknak, de a vegetáriánusok azok egy másik lakótömbben laknak a többi vegetáriánussal együtt, és gyakorlatilag van mondjuk 5 tömb, akkor maximum 1 tömbbe valahol lakhatnak a nem vegetáriánusok, és a másik 4 tömbbe pedig a vegetáriánusok. Úgyhogy ez elég furcsa volt hallani, hogy ez is szempont, amikor meg akarok venni mondjuk egy lakást valahol. Ha mégis húst teszik egy indiai, akkor egyébként főleg csirkét, esetleg halat fogyaszt, hozzá pedig szinte kötelező körisrist enni. Érdekes egyébként ez is, hogy mi azt mondjuk, hogy köri, de egyébként ők karinak ejtik, és volt egy kedves barátom, akinek a társaságában itt voltam Indiában, és hosszú ideig nem értette, hogy hát a körit szereti, de mi az, hogy kari, és akkor nagyjából leképeztük, hogy bizony ők így mondják, és mi már ilyen amerikai közvetítéssel kaptuk meg a köri ejtést. A legtöbb étel picit csípős, de van, amelyik nagyon, mert hogy a számtalan fűszer megbolondítja az ízlelő bimbókat. Nem véletlen egyébként, hogy a felfedezések korábban olyan sokan keresték az Indiába vezető tengeri utat, hogy ezekhez a mesés dolgokhoz hozzájuthassanak. India talán utoljára épült nagy palotája Jodhpurban található, ez az Umaid Bevan Palace, amely a keleti és nyugati építészeti kultúra tökéletes keveredésének a mintája. Ez különösen azért igaz, mert még az európai építészek között is volt nyugat-európai és kelet-európai. 1929-ben kezdődtek a munkálatok a brit királyi építész vezetésével, és még egy lengyel mester is segített neki. Umaid Singh Maharaja után kapta a nevét a palota, aki a jelenleg még élő Jodhpuri Maharaja nagyapja volt, bár ma már ugye nem használhatóak elvileg az uralkodói, meg az arisztokrata címek, hát a gyakorlatban azért még használják, de nem hivatalosan természetesen, hát ugyanúgy, mint nálunk mondjuk a grófi vagy a hercegi címeket, hát itt sem a mindennapi elben nem használjuk, de azért néha igen. Az aranysárga színű homokkőből épített 347 szobás palota 1943-ra készült el végleg. Ez volt a királyi család rezidenciája itt Jodhpurban, ez a palota. Az angolok támogatták az építkezést. Az angoloknak az volt a fontos annak idején, hogy a gazdasági és a politikai hatalmat megtartsák. Ezért hagyták meg a maharadzsákat, mert ők rendet tartottak, és az utazgatások, a mulatozások, a beruházások, hát ezek nem zavarták az angolokat. Az volt a lényeg, hogy a katonai hatalom maradjon az angoloké, és a brit vezetők még azt is megengedték a maharadzsáknak, hogy megtartsák a címeiket, sőt, formális jogokat is kaptak. Amikor aztán 1948-ban független lett India, akkor az ország részét képező államok vezetői továbbra is a helyükön maradhattak, sőt, még évi járadékot is kaptak az államtól. És 1970-ben Indira Gandhi törölte el végül a maharadzsák címeit, jogait, és ő volt az, aki megfosztotta őket az ingatlanjaik jelentős részétől. Egyébként, amikor független lett India, csak érdekességképpen az, hogy gyakorlatilag mi hova kerüljön, meg hogy melyik területen milyen legyen a hivatalos vallás, stb. Ezeket mind-mind a maharadzsa személye döntötte el. Hát így került például Kashmir Indiához, és lényegében az is érdekes, hogy a maharadzsa itt ugye hindu volt, és mivel hindu volt a maharadzsa, ezért Indiához került Kashmir, hiába volt a lakosság többsége muszlim, mert a maharadzsa döntött el úgy, mint egykoron ugye az aki a föld azé a vallás elv Európában. Visszatérve erre, hogy ugye 70-ben Indira Gandhi elterölte a maharadzsák címeit és jogait, és általános gyakorlat volt az, hogy a maharadzsák egykori palotájuk egy részében tovább lakhattak, a másik részét pedig vagy ők hasznosíthatták, vagy az állam átalakította múzeummá. Így lett aztán a legtöbb maharadzsa üzletember, szállodaigazgató, a hotel pedig a család korábbi birtoka. Hogyha pedig valakinek nem volt ehhez gazdasági érzéke, akkor az átmenekített vagyonát élte fel. Tehát magyarul, ha volt egy palotája, akkor az állam elvette, de meghagyta a kezelésében, és mondjuk átalakította az illető szállodává. Ebben a palotában, ennek a palotának az esetében, ugye az Umayyad Bawan palotánál ugyanez történt, 1977-ben átalakult szállodává a hatalmas épület, fenséges, 32 méter magas gyönyörű kupolája van, ilyen reneszánsz stílusú kupolája, és gazdagon használták az aranyozást a belső kialakításánál. Az Art Deco stílust remekül kiegészítik a csodálatos exotikus freskók. Tényleg a maharadzsák exotikus világát jól meg lehet ismerni, akár ebből a hotelből is, a maharadzsa egykori palotájából is. A város pedig, ugye Jodhpur azért érdekes, mert hogy egyformák a házak, itt mindent kékre festettek. Eredetileg a kék szín a kasztrendszer alapján a legfelső kasztba tartozó brámanák házát jelezte. Amikor eltörölték hivatalosan a kasztrendszert, akkor persze mindenki szerette volna kifejezni, hogy hát korábban azért ő is magas rangú volt, meg hát amúgy is gyakorlatilag még mindig él az alacsonyabb réteg körében a kasztrendszer, sőt, hát azonos kasztbeli tud csak egymással házasodni, hát van olyan kasztbeli, akit sose veszel mondjuk egy ottani hölgyet egy másik felső kasztbeli, vagy pedig nem mehet férjhez, és nem nősülhet meg egy felső kasztbelivel egy fiatalember, tehát nagyon sok módon még azért él ez a kasztrendszer, de lényeg az, hogy amikor hivatalosan már eltörölték, akkor hát persze mindenki azt akarta igazolni, hogy hát ők a legfelső kasztba tartoztak, legalábbis azok, akik tulajdonképpen házat birtokoltak. És mindenki elkezdte kékre festeni a házát, mondván, hogy a kék szín a brámanák színe. Úgyhogy elég fura, most azért lett turista nevezetesség Jodhpur, mert hogy ez a kék házak sokasága van itt, tehát ilyen kék, olyan kék, tökféle kék persze, mindegyik valamelyik már kopottasabb is. Ehhez képest maga a palota, a maharadzsa palota, amiről meséltem önöknek, az azért más, mert ez meg márványból, meg rózsaszín homokkőből készült. Egy része múzeum, a vendégek bejárhatják a hatalmas termeket, megismerhetik a korábbi lakók életét. Jodhpurnak 800 ezer lakosa van, úgyhogy a kisvárosok közé tartozik Indiában. Érdemes megnézni a Merangar erődöt, 7 kapu vezet le a várba, mindegyiket valamilyen győzelem emlékére emelték. A legimpozánsabb a palotában a nagy királyi lakosztály, úgyhogy az utolsó maharadzsának biztos fájt innen kiköltöznie. Sokan azt mondják, hogy Udaipur India legromantikusabb városa. A Kelet-Velencéjének is nevezik, mert úgy tartják, ha Észak-Velencéje Szentpétervár, akkor a Kelet-Velencéje Udaipur, a csodás tavak, a kishajók és a csodálatos szálloda a Taj Lake Palace miatt. Bár az elnevezés egy picit talán sántít, az kétségtelen, hogy a város gyönyörű. Hosszú ideig a Rajput harcosok uralták a vidéket, tetteikről legendák szólnak, lovagias, nemes, a végsőkig küzdő embereknek tartották őket. Híres volt a rituális öngyilkosságuk, a jauár, amikor már végképp nem volt mit tenni, annyira szorongatta őket az ellenség, akkor sem adták meg magukat, hanem a halálba lovagoltak, utána pedig az asszonyok a tűzre vetették magukat, miután meghalt a férjük. Később a terület a Mugál birodalom fennhatóság alá került, majd ismét a Rajputok kerekedtek felül. Udaipurt 1568-ban alapította egy maharadzsa. Az uralkodó csodát akart alkotni, úgyhogy egy gát segítségével megnagyobbította a környék tavát, és egy kis szigetre építette fel a palotáját. A kastély kertje gyönyörű, elképesztő mozaikberakásokkal, szökőkutakkal, lótuszvirágokkal. A vendégeket kishajó szállítja a partról a most már hotelként működő egykori gyönyörű palotához itt Udaipurban. A legelegánsabb hajó egy római gályára emlékeztet, az előkelő vendégek ezzel is átmehetnek. A tóban van egy kis sziget, úgy hívják, hogy Jagmandir. Gyönyörű kis pihenőépületet emeltek ide az 1620-as években. Amikor a maharadzsa átkelt a vizen, akkor mindig itt egy kicsit megállt, frissítőt kínáltak neki, és annyira szép volt az itteni épület, hogy állítólag még a Taj Mahalt építető uralkodó is megcsodálta, és a világhírű síremlék alkotásakor alkalmazott néhány építészeti ötletet. A Lake Palace, a tópalota, Udaipur legfontosabb látványossága, a tó körüli szállodák teraszairól is ezt fényképezik a vendégek. Az Udai Mahal lakosztály Udaipur alapítójának állít emléket, de itt vannak még eredeti festmények, antik elefántcsont berakású székek, úgyhogy igazi luxus körülményekre lehet felkészülni, ha valaki ide látogat, és van egy híres csillár is, amit még az egyik uralkodó készítetett, ez is teljességgel eredeti, tehát tényleg egy fényűző dologról van szó. Nagyon sok minden a pávával kapcsolatos, mert hogy a páva hagyományos indiai szimbólum. Most a héten is láttunk egy olyan filmet, indiai ihletésű filmet, hogy egy pávának mutatta meg a farok tollazatát, és hát teljesen elalért az indiai zsűritag kollégán, hogy hát ez milyen fantasztikus érzéke van az illetőnek ehhez, mert hogy a páva az tényleg ilyen indiai fontos madár, a hatalmat jelképezi ugyanis meg a szerelmet a páva. Úgyhogy persze van páva mozaik is itt Udaipur híres palotájában, és a naplemente színeit is kombinálták egy páva tollának látványával. Hát azért izgalmas lett a végeredmény. Hölgyeim és uraim, hamarosan innen folytatjuk majd a világszámot, maradjanak továbbra is velem.